korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai részletben a boldogságos szűznek is lesz szerepe. Az elmélkedés címe Nincs boruk. A nagy nyitány János evangéliumában új bor az új asztalon. Nézzük magát az evangéliumot. Mennyegző volt a Galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a mennyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt: nincs már boruk. Jézus hozzáfordult: asszony, a mi gondunk ez? Még nem jötten az én órám. Anyja akkor szólt a szolgáknak: tegyétek, amit mond. Állt ott 6 nagy kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik 2 vagy 3 mérős volt. Jézus megparancsolta nekik: töltsétek meg a korsókat vízzel. Színig töltötték. Akkor azt mondta nekik: most merítsetek, és vigyétek a násznagynak. Vittek neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta, honnan való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hivatta a vőlegényt, és szemére vetette. Minden ember először a jó bort adja, és csak miután megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a Galileai Kánában, kinyilatkoztatta a dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Csodálatos, szőttes, ragyogó freskó ez az egész történet. Ez a történet, amely János leírása szerint Jézus nyilvános működésének nyitánya, olyan, mint egy csodálatos, szőttes, egy ragyogó freskó. A történeti elemek és a szimbolikus jelzések olyan finoman metszik egymást, hogy azokat alig lehet külön-külön felismerni. Csak egy nagy, szentélekkel eltelt csodálattal szemlélhetjük. Egy kicsit, ugye ezt már mondtam, hogy hátrébb lépve. Mégis megpróbáljuk nagy óvatosan szétválasztani ezeket, de csak azért, hogy utána újra csendes elmélkedés kezdhessünk. Lássuk magát a történetet. Jézus nyilvános működése kezdetén tanítványaival együtt a Galileai Kánába ment egy meg nem nevezett ifjú pár mennyegzőjére. Hát van egy olyan hagyomány, hogy Júdás, a nem karióti Júdás esküvője lett volna, aki az Úr Jézusnak, hát persze megint csak hagyomány, rokona. Édesanyja is ott volt az esküvőn, amikor a hosszadalmas keleti esküvő során fogytán volt a bor. Ugye ismerjük a 10 szűz című példabeszédet is, hogy elég hosszadalmas volt az esküvő, és fogytán volt a bor, Mária ezt észlelte, és szólt fiának. Ő először nem akart beleszólni a dolgok menetébe. Később mégis szólt a szolgáknak. Ők megtöltötték a rituális mosdásra alkalmazott kőkorsókat vízzel, majd elvitték a násznagyhoz, aki megízlelt a borrá vált vizet, tehát nincs közte az, hogy mikor változott át, megtöltik és viszik. És a násznagy egy szellemes mondást fűz a bor megkóstolásához, szellemes, mert a történet folyamatát ő nem ismeri. Ugye, hogy a mások előbb a jobb bort, és most itt megtartogatták. Az evangélista zárásképpen megjegyzi, hogy ez volt Jézus első jele, amit cselekedett, és tanítványai hittek benne. Ez tehát az egyszerű történet maga. Most lássuk a jelképeket. Nagyon fontos. Mindig mondtam, János evangéliumában vagyunk, sokkal több a szimbólum, a jelkép, az allegória, az utalás, mint a más, a szinoptikusoknál. Ott is vannak, de itt sokkal inkább. Tehát jelképek, es a mennyegző. Már az Ószövetség is többször jelzi, hogy Isten és az ő népe szeretet kapcsolata olyan, mint a vőlegény és mennyasszony Frigye szerelme. Az énekek éneke erről szól, Hóseás is erről ír, Jézus átemeli ezt a szép hasonlatot tanításába, ismerjük ezeket a csodálatos, szép példabeszédeket, mint királyi mennyegző, tíz szűz. Később Szent Pál is felhasználja Krisztus és az egyház kapcsolatának ábrázolására. Amikor tehát Jézus a kánai lakodalmi asztalhoz ül, egyúttal az ő jövendő követőivel, minden idők Isten szomjazó és éhező, Isten iránt éhező emberével ül le, vállal közösséget, így a valóságos kánai mennyegző már önmagában hordoz egy örökkévaló képet is. Tehát Jézus leül egy történeti mennyegzőn, de ugyanakkor leül az ő népével is a nagy királyi mennyegzőhöz. A víz és a bor. Bár feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy a víz a Bibliában többnyire pozitív jelentést hordoz, élet, tisztaság, kivétel talán az özönvíz kettős jelentése, tehát eltörlés is, de új élet is. A víz a kánai mennyegzőnél sem negatív, hanem valami más. Ha borhoz viszonyítva a víz az alacsonyabb rendű elem, a bor pedig a nemesebb, a jobb, a drágább ital. A változás pedig azt jelzi, hogy Jézus új szövetségre, új szeretet kapcsolatba lép mindnyájunkkal. A víz átváltozik valami újjá, mássá. A kőkorsok száma, nem tudom, hogy erre fölfigyeltünk-e, itt ölelkezik a történet és a szimbólum, mert a hat az önmagában így nem szent szám, tehát ez azt jelzi, hogy valóságos történet, éppen hat kőkorsó volt, ott lehetett volna öt is. Tehát valóságos történet, valóságos hat korsóval. A tanítvány hosszú emlékezet, tehát ez itt külön fejezet, hogy mennyi mindenre emlékeznek, apró részletekre, de különösen Szent Márknál vannak ilyen apró részletek, de talán nem merészség azt is sejteni, csak megpróbálkozunk ezzel, hogy a hétnél kevesebb egyel, vagyis a még nem tökéletes szövetség tökéletesítése. A rituális eszköz is erre utal. És még egyszer lehet, hogy önmagamnak ellen mondok, de újból elmondom, hogy valóságos történetre utal a hat. De ugyanakkor a hat az rejtetten arra is utal hat, hogy kevesebb, mint hét, tehát még nem jött el a tökéletes, ott a régi szövetség, régi szokásai, régi rituális eszközei vannak, és ez majd egy hatalmas váltással folytatódik az új szövetségbe. A csendes rész, eddig a szimbólumok voltak, most mindjárt megmondom, mit értek én csendes rész alatt, mert ez a legfontosabb. Nagyon mély az a rész, ami nem olvasható a történetben, ami az Isten csendje, mégis ott van. Nincs szó átváltozásról vagy átváltoztatásról, tehát nem tudjuk, hogy mikor, mi történik, a szakaszokat ismerjük, folyik a mennyegző, elfogy a bor, Mária megjegyzése, Jézus két megjegyzése, üres korsók, víz, viszik a násznagyhoz, és akkor már bor, ami víz volt. Következik a násznagy szellemes megjegyzése, ez is valóságos történet éköve, ez annyira életszerű. Tehát ezek a szakaszok. Ez a csendbe rejtett, nem olvasható részlet nagyon emlékeztet a kenyérszaporítás szakaszaira, éhező tömeg, nincs kenyér. Ti adjatok enni. A helyzet felmérése, mit is lehet tenni? A fiú kincsei, az a kevés, 5 kenyér, 2 hal, ennek az átvétele, áldás, kiosztás, étkezés. Itt sem látjuk a csodát, csak a folyamatot, a szakaszokat. Nincs, valami van az embernél, az áldás és az örömteli szeretetben való étkezés. És folytathatnánk ezt a visszatérő csodálatos motívumot, csak az imádságban mondjuk, és az ige testélőn. A Szentírásban nincs is benne ez a mondat, hiába keresnénk, tehát csak a jelenés, a kihirdetés, az angyali üdvözlet és a legyen. És utána hiába keressük, hogy akkor az ige testélet, hanem eltávozott az angyal. És a feltámadás leírása sem szerepel a szövegekben, bár nagyon sok kép ábrázolja azt, hogy az Úr Jézus egy zászlóval a kezében fel kiszáll, vagy ki lebeg a sírból, de nincs benne sehol a feltámadás, csak az éjsötét világ, a fények, a üres sír, a futások, az őrök, a mennydörgés, illetve a földrengés, kétkedések, hitek és a megjelenések. De nincs az, hogy feltámad, tehát az leírva sehol. És ez így van rendjén, mert így rejtetten igaz és szép is egyben, mert Isten végső legnagyobb titkait nem tudjuk szavakba foglalni. Csodálatos módon az ige, amely testé lett, és szentírás is ige, tehát emberi szavakkal érzékelteti, de a legnagyobb titkot nem tudja elmondani. Nem is akarja, mert épp ez benne a szép, hogy ránk bízza. Tehát nagyon érdekes ez a csendes rész, és próbáljunk a Szentírásban még ilyeneket keresni, amikor történet van, de kihagyások vannak, és ott van, ott bújik meg a csendes rész. Az édesanya imája következik most. Nincs már boruk. Máriának ezt a 3 szavát én imának nevezem, mégpedig a legtisztább imának. Azért a legtisztább, mert nincs benne semmi meghatározás, semmi elvárás. Csak a tény, a gond, a probléma kimondása, és utána a csend. A csendben ott van a végtelen szeretet iránti tökéletes bizalom. Nem szab határt, nem mondja meg, hogy mit tegyen, tehát nem mondja, hogy fiam, csinálj valamit, vagy per abszurdum változtasd át a vizet borrá, csak annyit, hogy nincs boruk. Közli és átadja a tényt fiának, ugye most gondoljunk arra, hogy mennyire szirkalmasak, mennyire bizalom nélküliek a mi imádságaink. Sokszor szaporítjuk a szót, mint a pogányok. Most ez nem egy szép közös imádságra vagy a zsoltárokra vonatkozik, ne értsük félre, amik közös kincseink, hanem sokszor szaporítjuk a szót, mint a pogányok, és ezért mondja Jézus, hogy a szószaporítás a bizalmatlanságnak a jele, mert a pogány imádság azt hiszi, és azt hitte az antik korban is, hogy bizonyos szövegek, mennyiségek, elmondása, kimondása kényszerítheti a természet fölötti lényeket a megoldásra. Tehát ezért mondja, ne, Van hasonló példa erre, tehát a nincs borukra, a nagyon rövid, teljes szeretetből fakadó imára, akit szerez beteg. Azt sem mondja, gyere gyorsan, messze vagy, gyere gyorsan Betániába. Azt sem mondja, gyógyítsd meg, semmit, csak annyit mond, hogy akit szerez beteg. Nem mondják meg a nővérek, Mária és Márta, hogy mit tegye Jézus, elmondják a nagyvészt és várnak. Még azt sem mondják, hogy siessen már, akit szerez beteg. Mennyire szép, mennyire ez lenne az igazi imádság, és érdemes lenne gyűjtögetni a Szentírásból hasonló fohászokat. Tehát legtöbbnyire ezt a kérő imára gondolom, hogy nagyon sokszor előírjuk a jó Istennek, hogy mit tegyen. Nem rossz szándékból, de úgy gondoljuk, hogy akkor jobb, akkor biztosabb, ha megmondjuk, és nem ennél szebb és mélyebb a szűzanya imádsága, hogy nincs boruk, vagy aki szeretne, nagyon sokat lehetne még ilyet mondani a Szentírásból, valamikor meg is mondja, hogy mit tegyen, tehát van ennek az ellen, gyere, tedd rá a kezedet, és élni fog, ugye? De van olyan, hogy semmit nem mond, csak magába gondolja, hogy ha csak érintem is ruháját. Tehát nagyon-nagyon érdemes lenne ezeket tovább keresni, és nekünk is az imádságainkat e felé vinni. Édesanya imája. A vonakodás. Ezt talán nem rögtön értjük, hogy visszautasítás lenne, vagy vonakodás, vagy elég határozott és kemény szavak ezek, ha így olvassuk, hogy mi dolgunk ez, még nem jött el az én órám. Más fordításban, egy kicsit régies fordításban is megnéztem, miközöm nekem te hozzádó asszony, tehát ilyen is van. Lehet, hogy Jézus nem így szerette volna elkezdeni működését. Lehetséges, hogy csak a figyelemfelkeltés céljából történik ez a kis párbeszéd, hogy bevezesse a nagy nyitányt. Lehet, hogy az édesanyja figyelme nem csak a szimbolikus nyitányra terjed ki az maga, hogy asztalhoz ül, hanem a kézzel fogható gondokra, és ezt pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy mi ez a kis párbeszéd. Nem is szükséges, az a lényeg, hogy odafigyel az édesanyja a történetekre, de ugyanakkor az ő szent fia megőrzi azt a, talán ha szabad így mondani, jó értelembe véve azt a tartást, hogy mint ami a 12 éves, hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban 12 éves korában, ugye? Vagy kik az én anyám, kik az én testvéreim? Tökéletesen a boldogságos szűz Isten igéjét befogadta, de emberileg akkor is meg kellett küzdeni, és néhány ilyen mondat, amit sokszor nem is olvasunk fel, vagy félelemből körülményesen fordítjuk le, de ez pontosan erre utal, hogy szeretlek anyám, de mégis én vagyok a megváltó. És itt is az van. Jó pár ilyen van a Szentírásban, talán a legmegdöbbentőbb pont a 12 éves Jézus történetében. Tehát talán nem szükséges ezt teljesen megtudnunk, hogy mi is történik itt, mert ez is a nagy szőttes lényeget erősítő, kiemelő részlete, ezt nagyon-nagyon külön boncolni ezt a szálat nem érdemes, de valami ilyesmi van, hogy igen, odafigyelek az emberek gondjaira, a fiamra is, de mégis rábízom. Rábízom, ő azért jött. Na most akkor végül jönne a szálaknak az egybeszövési kísérlete. Ez csak kísérlet, én azt mondom, hogy mindenki azért saját maga végezze el. A valóságos, a szimbolikus és allegorikus elemek egybeszövése után megpillanthatjuk az elénk tároló szőttest. Jézus, mint vőlegény, nagy szeretettel találkozik menyasszonyával, Isten népével. Egy igazi keleti lakodalom kereteiben történik az első találkozás, ahol nem csak lelkileg, szellemileg történik meg a kapcsolatfelvétel, hanem kis közjáték után az emberek fizikai gondjaira is figyel és segít a nagy bajban, sőt, a komoran vallásos emberek számára szokatlanul a bor ajándékozásával, ami szintén Isten adománya, csak jól kell elfogadnunk. Életünk állott, régi vizét átváltoztatja a szeretet, örömöt és közösséget teremtő borává, íme szemléljük a nagy képet, a csodás egybeszőtt kárpitot.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.